Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 167. dicséret első versét énekeljük. A 167. dicséret így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Elfoglalva a 434. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, vezess Jézusunk. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem, fordítsd felém füledet, hamar szabadíts meg, légy erős kősziklám, erődített váram, hogy megtarts engem. Amen. Imádkozzunk. Uram, hozzád jövünk ezen a esti órán, ahogy a Zsoltáros is megfogalmazta, hogy hozzád menekül mindenféle küzdelmek, harcok, bajok közepette. Tudja, hogy téged föl lehet keresni, tisztában van azzal, hogy ez az egyetlen jó menekülési útvonal, amikor ki menekülünk a szorításból és hozzád jövünk, mert te tudsz igazi megoldást adni. Te tudsz minket kiemelni mindabból, ami szorít, és tudsz nekünk felszabadulást adni, békességet. És Urunk, az, hogy mindezt megtapasztalva a te erőddel tudjunk tovább menni. Hogy amikor hozzád jövünk, ne ott maradjunk, ne úgy legyünk, mint a tanítványok, hogy jó nekik ott lenni a hegyen, és inkább maradnának a te közelségedben, Mózessel és Illéssel, hanem Uramat, hogy ahogy te lejöttél a hegyről, visszamentél oda, ahol az emberek várták a te jelenléted, hatalmad, úgy tudjunk mi is menni oda, ahol várják az emberek, hogy a te országodat megjelenítsük, hogy mutassunk valami mást, amit lehet a mindennapokban látni, és olyat, ami tőled való. Ne csak az legyen, amit itt tapasztalunk, Uram, hanem lássuk, hogy lehet másképpen, lehet úgy, ahogy te, lehet lehajolni a nyomorulthoz, a segítségre váróhoz, lehet veled tűrni, lehet odafordítani veled a másik országot, lehet megbocsátani, úgy, ahogy te is megbocsátottál a kereszten, lehet rátekinteni arra, aki elbukott, és segítő jobbot nyújtani. Köszönjük, Urunk, hogy mindez veled lehetséges, és kérünk, hogy most szent lelkeddel az ígét írd a szívünkbe, add, hogy valóban elé tudjunk állni, úgy legyünk jelen, mint aki a te jelenlétedben van, őszintén várva arra, hogy a te szavad felszabadít, megtisztít, erőt ad, útmutatást, aminek nyomán egy újabb, egy engedelmesebb életet élhetünk. Kérünk így, mélyítsd az igét a szívünkbe, és áld meg alkalmunkat a te kegyelmedből. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy az írva van. Jakab levele 5. fejezetének 7. versétől a 12. versig terjedő szakaszban. Tehát Isten igéje Jakab levele 5. fejezetének 7. versétől így szól hozzánk. Testvéreim, legyetek tehát hosszú tűrők az Úr eljöveteléig. Íme, a földműves várja a föld drága gyümölcsét, türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek ti is hosszú tűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvéreim, hogy ne el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. A szenvedésben és hosszú tűrésben vegyetek példát, testvéreim, a prófétáktól, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jób hosszú tűréséről hallottatok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy az Úr igen irgalmas és könyörületes. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ne essetek ítélet alá. Testvéreim, ezt írja le Jakab, így szólítja meg azokat, akiknek szánja ezt a levelet. És jó, hogy így látja azokat, akiknek ír, hogy testvéreim az Úrban. Milyen érdekes, hogy valamikor azok voltak a testvérei, akik Józseftől és Máriától születtek, akikkel egy fedél alatt élt, akikhez tartozott, és ebbe a körbe nem is vont volna be senki mást. Senki mást. És most, amikor már úgy tud írni, hogy ő az Úrnak szolgája, akkor már kibővül ez a kör, és mindazok beletartoznak az új családba, a lelki családba, akik Jézusban a megváltót látják, akik szeretik őt. De milyen csodálatos megtapasztalás az, hogy amikor Jézus belép az életünkbe, amikor Úrrá lesz az életünkben, akkor lehet, hogy megtapasztaljuk, hogy a szűk környezetünkben konfliktusok vannak, nem fogadnak el minket, mert Krisztust követjük, de nem maradunk egyedül, nem maradunk család nélkül, mert az Úr ad egy új családot, a gyülekezetet, és benne azokat, testvéreket, akik szintén Jézus szeretik. Maga az Úr Jézus is egy olyan helyzetben, amikor Mária meg a gyermekei elmentek oda, ahol Jézus tanított, mert talán már üzentek neki, hogy baj van a fiaddal, túl sokat tanít, gyógyít, olyan dolgokat tesz, ami nem tetszik a vezetőknek, és elmentek érte, haza akarták vinni, és akkor valaki szól neki, hogy nézd Jézus, itt van anyád és a testvéreid. És akkor az Úr Jézus nem kirohan Máriához, hogy hello, itt vagyok, és mehetünk haza, hanem megkérdezi, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim, és meg is adja rá a feleletet, és azt mondja, hogy azok, akik hallgatják, és cselekszik az én szavaimat, akik cselekszik az Isten beszédét, az igéjét. És ezzel kibővítette a családot. Az a család, ott van igazi összetartás, ahol Krisztus a középpont. És lehet, hogy ezek az emberek vér szerint nem is tartoznak össze, de Krisztusban igen, és lehet, hogy sokszor jobban szeretik, segítik, támogatják egymást, jobban odafigyelnek egymásra, mint esetleg a vér szerinti családban. Hányszor látjuk, hogy valaki kívül kerül a családján, de a Krisztus családja befogadja, és átéli, hogy kapok apákat, anyákat, testvéreket, akik szeretnek, akikhez oda lehet menni, tanácsot lehet kérni, meg lehet velük beszélni az életem nehéz dolgait. Hányan élik át családban, hogy nem lehet beszélgetni, nem tudok tanácsot kérni, nem mondhatom el a problémámat, mert senkit nem érdekel. És milyen jó, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor átélhetjük, hogy igen, van egy másik család, egy lelki család, ahol igazán testvérek vagyunk, ami azt jelenti, fontosak egymás számára, odafigyelünk egymásra. És ez óriási örömhír, és jó, mi is így figyelünk rá, és föltesszük a kérdést, hogy így vagyunk-e testvérek. Így tudunk-e odafigyelni egymásra, így tudjuk-e erősíteni, bátorítani, segíteni egymást, mint ahogy Jakab is tette. És mint jó testvér, a többi testvért figyelemmel tartja, és messze van tőlük, mert nem egy helyen laknak, és mégis tud nekik segítséget adni, ír egy levelet. Pedig még Jakab nem is úgy élhette ezt meg, hogy ja, küldök akkor egy e-mailt, egy SMS-t, kiteszem a Facebookra, fogják látni. Sokkal nehezebb volt. És mégis tud nekik üzenni, tud nekik útmutatást adni. És jó, hogyha mi is nem csak arra használjuk a mai technika lehetőségeit, hogy magunkat vagy a világ érdekességeit jelenítsük meg. Ugye sok ember arra használja az internetet, hogy saját dolgait jelenítse meg, tudjon róla mindenki, hogy én hol jártam, merre jártam, mit csináltam, mit vásároltam, és viszont lehet, hogy Isten azért adja ezeket a lehetőségeket, hogy az igét tudjuk megjeleníteni. Hogy igét is lehet továbbadni. lehet egy igei bizonyságtételt az interneten is közvetíteni, és eljuttatni máshoz, vagy egy SMS-ben, mint ott sokan ezt teszik is. Ugye milyen jó, hogyha valaki éppen ugye keresi, hogy merre menjen, mit tegyen, és kap egy SMS-t, és abban küldenek neki egy igét. És lehet, hogy az az ige válasz a kérdéseire, utat mutat, fényt ad a sötétben, és el tud indulni. Tehát testvéreim, legyetek tehát hosszú tűrőek az Úr eljöveteléig, írja Jakab. Tehát látja azt, hogy ezek a gyülekezetek mondjuk így küszködnek, hiszen a világ, amelyben élnek, sok nyomorúságot közvetít feléjük, sokszor üldözik őket, különösen ebben az időszakban, ott a 60-as évek, első század 60-as éveinek az elején üldözték sok helyen a Krisztusban hívőket, és Jakab erről is tud, és azt mondja, legyetek tehát hosszú tűrőek az Úr eljöveteléig. Mint ahogy már korábban is leírta, hogy tud róla, hogy zűrzavar van a gyülekezetben, sok gonoszság van a gyülekezetben, vagy abban a közegben, ahol élnek. Tehát nem is minden a gyülekezetben, hanem abban a közegben, ahol élnek. Azt mondja, hogy zűrzavar és minden gonosz tett egyrészt köztük, másrészt abban a közegben, amelyben élnek. Sőt, ugye az 5. fejezet elején elmondta, hogy igen, vannak olyan problémák is, hogy például valakik munkásokat tartanak, de nem fizetik ki nekik időben a bért, vagy valaki éppen ott miatt szenved, hogy ő nem kapja meg időben a fizetését, a bérét, amiért megdolgozott, és talán van benne zúgolódás, keserűség, hogy hát mi történik itt? Hát azt gondoltam, ha Krisztusban vagyok, övé az életem, akkor ilyenek engem nem érnek. Akkor minden nagyszerűen fog alakulni, és ebben ír Jakab, mit mond, legyetek hosszú tűrőek, vagy türelmesek, vagy béketűrők, a Károli fordítás szerint. És úgy megrendít, mert hogyha ugye ilyen problémáink vannak, akkor hát azt várnánk, hogy legyetek tehát türelemmel, amíg megoldódik a problémátok. Bárki majd csak meg fog oldódni, majd csak megkapod a fizetésedet, majd csak valaki segít rajtad, majd csak kibékültök, rendeződnek a dolgok. És itt nem azt írja, hogy hát addig bírd már ki valahogy, amíg megoldódik, hanem az Úr eljöveteléig. Mi is nekünk sokszor a célunk? Meddig akarunk kitartani? Hát addig, amíg valami még el nem tudjuk rendezni a dolgainkat, meg nem tudjuk oldani, be nem tudok valamit fejezni. És azt mondja, ne ilyen rövid távon gondolkodjunk, hanem figyeljünk előre Jézusra. Figyeljünk arra, hogy ő el fog jönni újra, mert megígérte, de nem tudjuk az időpontját. Nem tudjuk az időpontját, és azt mondja, egész addig légy hosszú tűrő, egész addig légy türelmes, amíg meg nem érkezik. Ne csak addig, amíg meg nem oldódik a gondod. Sőt, akkor is légy tovább türelmes, várj Jézusra, ha nem oldódik meg mindjárt. Várj tovább türelemmel. Tehát a hosszú tűrés jelenti azt is, hogy várok addig, amíg az Úr meg nem oldja az én életemnek a problémáját. Amíg az ígérete be nem teljesedik az életembe. Azt mondja, békességes tűréssel legyetek. Mit jelent ez? Hogy lehet, hogy semmi nem változott, de békességem van. Békességem van abban az adott helyzetben. Mert tudom, hogy kié az életem. Tudom, hogy kihez tartozom. Tudom, hogy Jézusra számíthatok. Az Úr eljöveteléig. Tehát az Úr újra el fog jönni az övéért, magához vesz minket, hogy vele lehessünk örökké. Hát ennél csodálatosabb cél, hogy majd jön értünk, és vele lehetünk. Ennél nem kell több. De ugye egyik dolog, hogy várjuk-e, ott van a szívünkben, hiszen ugye Jakab 2000 évvel ezelőtt írta, hogy legyetek hosszú tűrők az Úr eljöveteléig. Már akkor azt írta, hogy arra figyeljetek, hogy jön. Ez azt jelenti, hogy akkor ma még közelebb van, még jobban kell várni, még jobban őrá kell figyelni, egyrészt, hogy türelmes legyek, várjam, ne tegyen félre, hogy eltelt már 2000 év, úgy se fog jönni, hanem lássuk meg azt, hogy bizony olyan zűrzavar, káosz van ebben a világban, ami azt jelzi, hogy igenis egyre közelebb van az ő jövetele. Mert ez a világ erő teljesen várja már, hogy valaki rendet rakjon, és tudjuk, hogy az a valaki, akit vár, és akit majd elfogad, hogy megoldja a problémát, az az Antikrisztus lesz. De vissza fog jönni az Úr. Mi nem az Antikrisztust várjuk, hanem Jézust várjuk. Tehát mondja, kitartóan, türelmesen várjatok rá. Tehát fontos, hogy mi is várjuk az Urat. Higgyük, hogy fog jönni, hogyan várjuk. Íme a földműves várja a föld drága gyümölcsét. A földműves mit csinált? Tudja, hogy ahhoz, hogy gyümölcs legyen, el kell vetni a magot. Hogyan várjuk az Urat? Úgy, hogy vetjük a magot. Úgy, hogy hirdetjük az evangéliumot. Minél inkább ott van a szívünkben, hogy jön az Úr, minél közelebb van, az azt jelenti a hívő számára, hogy annál jobban vetem a magot, hirdetem az igét, mert szeretném, hogy minél többen átéljék az ő jöveteléig a kegyelmet, hogy minél többen ott lehessünk majd vele. A földműves várja a föld drága gyümölcsét, türelmesen várja, amíg az a korai és a késői esőt megkapja. Tehát a földműves türelmét állítja a gyülekezet elé, hogy a vegyetek példát a földművesről, aki elveti a magot, aztán rábízza Istenre a további fejlődését. Igen, elvégzi ő a maga munkáját, vetett, kapál, ha kell, öntöz is, de inkább várja, hogy Isten majd adja az esőt. Tudja, hogy van ami az Úrnak a feladata. Van, ami az Úrtól jön. De ezt ki kell várni. És így van ez a mi életünkben is, hogy van, amit el tudunk végezni, és van, amit ki kell várni. És mit mond? Türelmesen várja, mert tudja, hogy meg fogja kapni. Tudja, hogy Isten fog adni esőt. Így volt ez Illéssel is. Hirdette, hogy 3 évig nem lesz eső, de tudta, hogy 3 év múlva, tudta, hogy majd amikor az Úr szól, amikor eljön az ideje, újra lesz eső. Eközben Izrael népének is volt feladata, hogy meglássa a maga bűneit, meglássa, hogy elfordult Istentől, és Isten ezzel az eső hiánnyal, ezzel az aszályos idővel azt akarja elérni, hogy bűnbánatot tartson a népe, visszaforduljon hozzá, és őt dicsőítse. Mert amikor nehéz időszak van, Isten azzal is jelez. Nem tudom, hogy amikor forróság van, szárasság, Vajon gondolunk-e arra, hogy Isten jelez? Hogy gondolkozzunk el az életünk fölött? Lehet, hogy mindenre odafigyelünk, rohanunk, de megállunk-e esetleg bűnbánatot tartani? Vagy ha megfordul az idő, és sok csapadék lesz, árvízveszély van, mit csinálunk? Figyeljük az időjárás előrejelzéseket, hogy mikor változik majd meg az idő, mikor fog majd elmúlni a szárazság, mikor lesz eső, vagy mikor áll már el az eső. Csak erre figyelünk, csak ennyit látunk ma, ha majd megmondja a meteorológia, vagy azt mondjuk, hogy igen, Isten jelezni akar. Jelezni akar. Annyi bűn, szenny, gonosz dolog van ma a világban. És Isten jelezni akar, hogy el fog jönni az Úr. Hogy le fog járni az idő, a kegyelmi idő, hogy megítéltetik majd a gonosz, de vajon észrevesszük-e a jelzéseket? Szinte minden nap lehet hallani, olvasni, hogy mennyire elszakad az Istentől az ember, mennyire a gonoszság felé haladunk, és mindent megváltoztatunk, és minden úgy, tehát mindent az ellenkezőjére fordítunk, mint amit Isten kijelentett. De tudjuk-e hirdetni, hogy most még van idő, még van kegyelem, még át lehet gondolni, át lehet értékelni a saját életünket is, mert az ige mindig először nekünk szól. Ugye legyetek ti is hosszú tűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Erősítsétek meg a szíveteket. Ugye ez arra utal, hogy igen, nehéz, sok nyomorúságot kell átélnie a hívőknek, üldözik, bántják, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, de mit mond? Hogy erősítsétek meg. Nektek olyan lehetőségetek van, hogy a bajban, a nyomorúságban is kaphattok erőt. Hogyan erősíthetjük meg? Hát úgy, ha oda megyek az Úrhoz. Hát úgy, hogyha komolyan veszem az ő igéjét. Mert az ő igéje által erősödik meg a szívünk, a lényünk. Tehát meg csodálatos lehetőséget kaptunk, hogy erősítsétek meg a szíveteket arra, hogy ki tudjatok tartani, meg tudjatok maradni a hitben, hiszen ugye a hívőket is veszélyeztette az, hogy amikor egyre nehezebbé vált a helyzet, amikor a hívőknek vált egyre nehezebbé, akkor ott fenyegetett az, hogy sokan esetleg azért, hogy elkerüljék a veszélyeket, a fenyegetettséget, a nehéz élethelyzetet, a börtönt, a megélhetésük elvesztését, vagy akár az életüket, hát inkább föladják a hitüket. Inkább elfordulnak Jézustól. És azt mondja, erősítsétek meg a szíveteket, hogy meg tudjatok állni a hitben. Mivel erősítsük meg az igével, a naponkénti élő kapcsolattal. De hát ugye erősítsétek meg a szíveteket, ugye a magyar szereti használni, szíverősítő. De mire gondol? Az alkoholra. Ugye a magyar szereti alkohollal erősíteni magát. De itt az ige nem arról szól, mi kaptunk egy egész más dolgot. Az Istennek a szavát. Az alkohol nem megerősít, az becsap. Lehet, hogy valameddig úgy tűnik, hogy megoldás. Valaki mondta, hogy úgy csúszott bele a függőségbe, az alkoholfüggőségbe, hogy először csak azért ivott néhány pohárral, mert úgy érezte, ha azt a keveset megissza, akkor felszabadultabb lesz, lehullik róla a teher, a depresszió, és eljött az idő, amikor rabbá vált. Nem megerősödött, hanem rab lett. De az Úr azt akarja, hogy a vele való kapcsolat által erősödjünk meg, hogy hozzá kiáltsunk, hiszen van ígéretünk, hogy ő megerősíti az erőtlen. Erőt ad az erőtlennek, és nagyon megerősíti. De ehhez oda kell kiáltani. Oda kell kiáltani hozzá, és megtapasztaljuk. Ugye erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Az ige napról napra erőssé tesz, sőt bátorrá tesz, hogy meg tudjuk élni a hitünket. Amikor annyi mindent látunk, ami azt jelzi, hogy bizony egyre hátrébb akarják szorítani az Úr gyermekeit. Már ne a bibliai normákhoz igazodjunk, vagy aki már azt vállalja, ami le van írva, hogy Isten férfivá nővé teremtette az embert, ha sok helyen megbélyegzik. Ha valaki a Bibliára hivatkozva mer mondani valamit, akkor már félreteszik. És ehhez meg kell erősödni. Ez bátorság kell, hogy merjük vállalni Krisztust, merjük vállalni az ő igéjét. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvéreim, hogy el ne ítéltessetek. Tehát amikor nehéz, akkor ne egymással figyeljetek. Vagy ne azt gondoljátok, hogy a másik miatt nehéz, hanem fölfele figyeljetek. Ugye ezt a gyülekezetet meg környékezte az, hogy elkezdték egymásba látni a problémának az okát. Igen, azért nehéz nekem, mert a másik olyan, amilyen. Ugye ne egymásra figyeljetek, az Úrra figyeljetek. Ne sóhajtozzatok, vagy ne zúgolódjatok egymás ellen, hanem mondd el a panaszodat az Úrnak. Íme a bíró az ajtó előtt áll. És ebben benne van, hogy nézzétek, az Úr közel van. Itt van az ajtó előtt, és bízzátok rá az ítéletet. Nem nektek kell a másikat megítélni, elítélni, hanem ezt bízzátok rá az Úrra. Itt van az ajtó előtt. Ugye nagy kísértés, amikor a hívők is azt gondolják, hogy nekik kell ítéletet gyakorolni. Nekik kell majd elrendezni a dolgokat. Azt mondja, itt az Úr, bízd rá, engedd, hogy ő ítéljen. A mi feladatunk, amíg itt vagyunk, hogy még az ellenség felé is Isten kegyelmét hirdessük, vagy imádkozzunk azokért, akik gonoszak voltak velünk szemben. Tehát a tanítvány azért van itt, hogy a Krisztusi életformát, magatartást élje meg, és közvetítse bele ebbe a világba. Ugye ítélni, elítélni a másikat, azt a nem hívők is tudják. Erről szól a világ élete, és ugye ti mutassatok föl valami mást. Ti bízzátok ezt rá az Úrra, és azt tegyétek, ami a ti feladatotok. A szenvedésben és hosszú tűrésben vegyetek példát, testvéreim, a prófétáktól, akik az Úr nevében szóltak. Valószínűleg jelezték Jakabnak, hogy te könnyen beszélsz. Épp most benneteket nem üldöznek, neked most könnyű, pedig nem így volt, mert Jakab a levél megírása után nem olyan sokára mártír halált fog halni. Megölik azért, mert hiszi és vallja és megvallja, hogy a názáreti Jézus az Úr, ő a Messiás. Megölték ugyan, de feltámadt és él. Tehát eljutott hozzá, hogy úgy gondolták, hogy neki könnyű vagy, hát mi már nem bírjuk. Nem bírjuk, Jakab. Hogy mindig mindenért a keresztények a felelősek. Nem bírjuk, hogy mindig mi kerülünk hátrányba. És Jakab nem azt mondja nekik, hogy próbáljatok a világgal kompromisszumot kötni, keressétek meg azt a politikust, aki majd kicsit másképp tekint rátok, vagy azon dolgozzatok, hozzanak más törvényeket, hanem mit mond? A szenvedésben és hosszú tűrésben vegyetek példát. Vegyetek példát. Vagyis rámutat, hogy nézzétek, az Isten országában, világában nem ti vagytok az elsők, akik szenvednek. Akiknek tűrni kell. Ugye ez a még nem krisztusi szív és világ az, ami úgy gondolja, hogy ha tűrnöm kell, ha szenvedni kell, az, hát az valami különleges, az miért kell nekem szenvedni, miért velem történik, és azt mondja Jakab, hogy ne így nézzetek rá, hanem lássátok meg, hogy aki engedelmes volt az Úrnak, aki hűségesen követte, bizony a legtöbbször átélte, hogy szenvednie kellett. És itt a szenvedés nem elsősorban a betegséget jelenti, nem elsősorban azt, hogy különféle természeti katasztrófák vannak, amik minket is érintenek, nehéz gazdasági helyzet, hanem itt a szenvedés elsősorban azt jelentette, hogy azért éri őket, mert vállalják Jézus, mint megváltót. Mert hozzátartoznak, mert Krisztus követők összejönnek az ő nevében, hisznek benne, őtőle kérnek dolgokat és várnak, és az ő nevében cselekszenek. És történnek általuk nagy dolgok, és ezt a világ nem tudja elviselni. És ezért szenvednek. És némelyekben ott volt, hogy igen, Jakab, ezért szenvedünk, de ha nem vállalnánk Jézust, nem kéne szenvedni. Hát mivel a több pluszt a keresztény hit, hogyha még jobban szenvedek, még több hátrány ér, mintha nem Jézust követném. És akkor elmondja Jakab, hogy nézzétek, vegyétek kezetekbe az Ószövetséget, kezdjétek el olvasni a prófétáknak az életét, és vegyetek példát róluk. Nézzétek meg, mennyit szenvedtek azért, mert az Urat követték. Illés, Elizeus, Jeremiás, mind-mind átélték, hogy azért, amiért Istennek az üzenetét vállalják, és merik mondani, akkor is, hogyha az nem tetszik a vezetőknek, meg a népnek, akkor azért bizony üldözik, bántják őket, nehéz élethelyzetbe kerülnek, és legtöbbször ugye a vezetők, a vallási vezetők támadták őket, vagy a politikai vezető, ugye a király, és ők kitartottak az Úr mellett, és az Úrtól kapott üzenet mellett is. Nem könnyítettek, nem hígítottak az üzeneten azért, hogy könnyebb legyen. Hogy jobban elfogadjon a társadalom. Hát nem mondhatom azt a királynak, hogy ha király elmész, elesel. Lehet egy ilyet mondani egy királynak? Azt kell mondani, hogy menj király a háborúba, Isten veled van, támogat. Ugye Mikel Jáhú prófétától azt várták, hogy azt mondja Ahab királynak, menjél, Isten megállt téged, és mi történik, hogy a próféta ahhoz ragaszkodik, amit Isten rábízott. És azt kell mondani, ha elmész Ahab, elessen a háborúba, akkor azt fogja mondani. És nem arra figyel, hogy milyen üzenet fog könnyebbséget okozni nekem. Tehát nagyon fontos, hogy az üzenetet, az Istentől kapott ígét ne a magunk kedvéhez, kényelméhez igazítsuk. Ne az legyen a szempont, hogy amit mondok, az milyen következményekkel jár felém néz, vagy rám nézve, hanem merjem továbbadni akkor is, ha igen, annak következménye lesz. És merjük-e így vállalni? És ezzel szembe kell nézni, mert mit mond, hogy az Úr eljövetele közel van, és tudjuk, hogy az Úr Jézus is elmondta, hogy mielőtt ő visszajön a tanítványainak, nem egyre jobb lesz, hanem egyre nehezebb lesz. És ezzel szembe kell nézni, hogy merem-e vállalni akkor is az igének, az igét, az ige üzenetét, hogyha tudom, hogy abból nekem bajom lesz. Ugye megmondta, lesznek némelyek, akiket közületek ugye, elvisznek a zsinagógákba, a vezetők elé állítanak, börtönbe juttatnak, Péterék pünkösd után át is élik. Ugye, amikor azt várják tőlük, hogy Jézus, mint feltámadott nevében ne beszéljenek, akkor Péter úgy nyilatkozik, hogy nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, nem mondjuk el, és ti magatok döntsétek el, hogy kinek kell inkább engedelmeskedni, az Istennek vagy az embereknek. Tehát nagyon fontos, hogy mi is a szenvedésben, a nyomorúságban, amikor eljön, vagy akár az egyéni életem szenvedései, nyomorúságai közepette, amiben most már bevehetjük akár a betegségtől való szenvedést is, hogy ott legyen bennem, hogy arra gondolok, igen, hát más tanítványok is szenvedtek, de a legnagyobb, mondjam így példa, maga az Úr. Értem, szenvedett a kereszten. Nem azt nézte, hogy hogy kerülheti el, mi a könnyebb, előnyösebb a számára, hanem végigment az úton, vállalta értem és értünk a keresztet. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. És fel lehet tenni a kérdést, hogy tudok-e tűrni, tudok-e szenvedni az Úrral, tudok-e tűrni addig, amíg majd az Úr ad megoldást, amíg kivezet abból a nehéz helyzetből, el tudom-e tűrni, hordozni a kritikát, a bántást, a negatív véleményt. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat, jó hosszú tűréséről hallottatok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy az Úr igen irgalmas és könyörületes. Jobbot hozza fel újabb példaként Jakab, és mennyire összecseng ugye az Ószövetségi napi olvasmányunkkal, hiszen Jobb történetének pont most ezt a befejező részét olvassuk, amikor Isten szól Jobbhoz. Milyen hosszú időn keresztül tűrt, szenvedett, persze voltak benne kérdések, de sokszor a benne lévő megnyilatkozások, azok inkább a barátok ellen szóltak, akik egyszerűen a maguk filozófiáját, teológiáját akarták ráerőltetni, és nem tudták elfogadni, hogy nem azért szenved Jobb, mert valami különleges bűnvétek van az életében, hanem ez egy próba. A sátán akarta mindezt a nyomorúságot, Isten megengedte, és egy próbát hozott ki belőle. És Isten ugye a könyv vége felé beszél Jobbal, és Jobb leborul Isten előtt. Látja az ő hatalmát, látja az ő irgalmát, és itt is azt mondja, hogy hallottátok az Úrtól való végét, mert Isten lezárta a szenvedést, és nem úgy, ahogy mi sokszor szoktuk gondolni. Igen, az Úr lezárta a szenvedést, és meghalt. Jobb nem halt meg. Jobb nem halt meg. Sokszor szoktuk úgy mondani, igen, a halál már jó, hogy jött, mert annyit szenvedett, de testvéreim, a testi szenvedés mellett arra is kell gondolni, hogy igen, lehet, hogy egy szenvedéstől megszabadulunk, de az a valaki hogyan lépi át a láthatatlan világot, Krisztussal vagy Krisztus nélkül? És ez sokkal lényegesebb. Mert ez a fontos, hogy lépem át. És lehet, hogy a szenvedés az egy eszköz, hogy oda tereljen az Úr kegyelméhez, és bár sokan meglátnák ezt, és átélnék, ha nem is úgy, mint Jobb, de átélnék, hogy az Isten áldását, hogy áldásomra lett a nagy nyomorúság, vagyis ezáltal éltem át, hogy szeret az Isten, fiát adta értem, lehult rólam a bilincs, a lázongás, a békétlenség, és egy új életet kaptam. Lehet, hogy a külső nem változik, maradok beteg, de megváltozott ott belől a szívem, az életem, a kapcsolatom Krisztussal, és most már tudom, hogyha jön az Úr, akkor tényleg értem jön, és én hozzámegyek, és vele leszek. Igen, föl kell készülni, hogy jön az Úr, de nem csak úgy jöhet, hogy majd visszajön valamikor, hanem úgy is jöhet, hogy lehet, hogy ma véget ér itt a földi életem, és föl vagyok rá készülve. Valakivel beszélgettünk, és szóba jött ez a téma, és mondtam, igen, hát akár ma is meghalhatok, és akkor én tudom, hogy az Úrhoz megyek, és megszólal valaki olyan ilyetten, hogy ja, igen, de még ne, ma ne jöjjön, és még föl vagyunk rá készülve. És úgy, hogy nekem az öröm, mert tudom, ahogy Pál apostol mondta, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. Tényleg úgy tekintek rá, hogy itt ő volt az élet, és ha átlépem a földi életnek a határát, és átlépem a láthatatlan világ határát, akkor hozzámegyek. Vele leszek. Hát adja az Úr, hogy így tudjuk várni őt, hogy így öröm legyen az, hogy ő érkezik, és készüljünk rá, hogy ne legyen az meglepetés, hanem örömteli pillanat, amikor érkezik a vőlegény a kész mennyasszonyhoz. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, köszönjük, hogy lehajolsz a mi életünkhöz, és erősítesz, bátorítasz minket Jakab levelén keresztül is. Urunk, a mi életünkben is vannak nehéz időszakok, nyomorúságok. Ez a világ egyre inkább szorongat minket, Uram, és annyi mindent átalakít. Teljesen el akar szakadni tőled és a te igédtől. Mindent az ellenkezőjére változtat, Uramat, hogy mi hűségesen meg tudjunk maradni melletted és a te akaratodban. Add, hogy Uram, ha érted kell szenvedni, vagy bármi szorongatja az életünket, legyen akár betegség, ami ránk telepszik, hadd éljük azt meg veled, hadd vigyen még jobban közelebb hozzád, és ne zúgolódás, ne sóhajtozás legyen a szívünkbe. Adj, Uram, türelmet, hosszú tűrést, békességgel való tűrést, azt, hogy átéljük, hogy nem egyedül harcoljuk meg ezt a helyzetet, hogy nem egyedül kell lennem a nehézségek közt, hanem veled lehetek. És Uram, az ad békességet, hogy itt vagy, fogod a kezünket, és te erősítesz, kínálod az erősítőt, és köszönjük, hogy ez, ami megerősít minket, az a te szavad. És az, hogy minden nap úgy tudjuk magunkhoz venni, úgy olvassuk, hogy ez a mi egyetlen erőforrásunk. És kérünk, Urunk, hogy mindazzal, amit vele megerősítesz, hagyd tegyünk bizonyságot mások felé. Köszönjük, hogy közel van a te jöveteled, és az, hogy várjunk, akkor is, ha ma érkezel. Hogy ne tiltakozzunk, hogy ne mondjuk azt, hogy jaj, még valami más szeretnék, annyi mindent el szeretnék intézni ebben a világban, mert nincs, Uram, annál nagyszerűbb, mint veled élni, veled halni, mindig veled lenni. Áldott legyen a te neved, hogy ott a kereszten elvégezted, hogy lehet nekünk is új életünk, hogy letehetjük a bűnt, és felszabadulhatunk egy neked való életre, és te jársz előttünk, és te vezetsz a kereszt hídján át az új életre, az üdvösségre. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az, aki meg is tartasz a hitben, mert nélküled nincs erőnk végig járni az utat. Kérünk a betegekért, a megfáradtakért. Uram, akik várják a gyógyulást, add, hogy hozzád kiáltsanak, de könyörgünk azért is, hogy ne csak a testi gyógyulást koncentráljanak, hanem a belső lelki gyógyulásra, arra, hogy megtaláljanak téged, mint megváltót, és úgy tudjanak tovább haladni, hogy már azt veled teszik, mert te vagy az élet. Urunk, könyörgünk a gyermekekért, a családokért, a szenvedélybetegekért. Könyörgünk ezért a világért. Uram, add, hogy bátran tudjuk szólni az evangéliumot, mert nagy szükség van rá. És könyörülj, Uram, egyházunkon, népünkön, és ezen a világon is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet szintén itt a templomban. Befejezésül pedig a 434. dicséret 4. versét énekeljük, kísért lépteink.
Fogy az út, s menj be.